Kedves hallgatóm! Az ősegyházban a zsidókhoz írt levél szerzőségére vonatkozóan három hagyomány volt előtérben. Az alexandriai hagyomány a páli szerzőséget támogatta. Az afrikai Barnabás tekintette írónak. A római és a nyugati hagyomány azt állította, hogy a szerző ismeretlen. Kelemen mondja, hogy tanítója, aki valószínűleg Pantenusz volt, megmagyarázta, hogy Pál miért nem szólította meg hallgatói saját nevében. Továbbá állítja, hogy a levelet Pál írta héberül, és Lukács görögre fordította. Origenész követi Kelement, de ismerve azt, hogy az alexandriai nézetet bírálják, arra a következtetése jut, hogy a szerzőt csak Isten ismeri. A negyedik századra a páli szerzőség hagyományát már eléggé elterjesztik Alexandriában, Szíriában és Görögországban. Ez a hagyomány uralkodott a tanulás fellendüléséig. Eusébiosz kedvelte a páli hagyományt, akárcsak alexandriai Dionysius, alexandriai Alexander, Athanasius, jeruzsálemi Kyrillos, Epifánius, a Krisztus után 363-ban tartott laodíceai zsinat és Erasmus. Akik tagadták a páli szerzőséget, azok között volt Irénaeus, karthágói Küprianus, Tertullianus, Caius és Novatus, a római gyülekezet presbiterei. Calvin nem fogadta el azt a hagyományt, mert így szólt. Én valóban nem tudok felhozni semmilyen érvet annak bemutatására, hogy Pál volt a levél írója. Luther és Moll védelmezi Apollós szerzőségét a páli hagyománnyal szemben. Tehát látjuk, hogy ez a hagyomány is elég nagy megosztottságot okoz. Az afrikai hagyomány szerint a zsidókhoz írt levél Barnabási szerzősége a valószínű. Tertullianus volt egyik szószólója, mert a levelet minden vitán fölül Barnabásnak tulajdonította. Ez a legvonzóbb javaslat, ahogy Wickham megjegyzi. Ez beleillik Barnabás jellemébe. Barnabás Ciprus szigetén élő lévita volt, származása szempontjából hellenista, de a zsidó népfajhoz tartozott, akit érdekelt az áldozati rendszer, társa volt Pálnak, de a saját véleményéhez ragaszkodott, a vigasztalás fia, az ó és új közti közvetítő és békéltető. Cán utal rá, hogy ez a hagyomány a montanista gyülekezetekben támadt fel, és Ázsiában keletkezett. Azonban ezt a hagyományt felülmúlta az alexandriai hagyomány, mert Krisztus után 393-ban a hippói zsinat 13 levelet sorol föl Pál neve mellett, de a Krisztus után 419-es karthágói zsinat már 14-re emeli a páli levelek számát, ami magában foglalja a zsidókhoz írt levelet is. A római hagyomány szerint a szerző ismeretlen. A szerzőséggel kapcsolatban semmilyen hagyomány nem jelenik meg Krisztus előtt 400-at megelőzően, mondja Rees. Stephen Gobarus, aki Krisztus után 60-ban írt, azt mondja, hogy mind Irénaeus, mind Hippolytus tagadta a páli szerzőséget. A levelet ismerte római Kelemen, és nem említi a szerzőt. A zsidókhoz írt levél szerzőjére vonatkozóan Plummer mondja, hogy Zénász, a törvénytudó, lehetett az írója. Ezzel együtt a zsidókhoz írt levél feltételezett íróinak száma 13-ra emelkedik. Nem ragaszkodunk görcsösen vagy makacsul elavult nézetekhez. Inkább megvizsgálva a bizonyítékokat, nem látunk okot rá, hogy elutasítsuk a páli szerzőséget. Ebben a fejezetben nem akarjuk erőltetni a zsidókhoz írt levél páli szerzőségét, hanem le akarjuk fektetni érvelésünket amellett, hogy miért fogadjuk el a páli szerzőséget. Határozottan hisszük, hogy szükséges meghatároznunk az író személyét, hogy tudjuk, kinek a tekintélyén alapul a levél, és a levél kanonicitása nagy mértékben az író személyétől függ. A páli szerzőség alapján vették be a kánonba, és ha ezt elvetjük, akkor lehet elutasítanunk is ezt a nagyszerű levelet. A szerzőség belső bizonyítékai címszó alatt az első fejezetben igyekeztünk kimutatni, hogy a levél alapján csak azt a tényt állapíthatjuk meg, hogy a szerző neve ismeretlen. Nevét sehol sem találjuk meg a levélben. A belső bizonyítékok felhasználásával akarjuk most kimutatni, hogy Pál miként lehetett a levél írója. Eddig két tényt igyekeztünk láttatni. Nincs sem külső, sem belső bizonyíték rá, hogy bárki más szerzőségét alátámasszuk, kivéve Pálét. Semmi sem ellentétes azzal a gondolattal, hogy a levelet Pál írta. Most vállaljuk a bizonyítás terhét, és igyekszünk kimutatni, hogy a belső és külső bizonyítékok alátámasztják Pál szerzőségét. Origenész megjegyezte, hogy a levél gondolatai, noémata, mind Pál gondolkodásának a bélyegét hordozzák, de a nyelvezet hellenikotera tisztább görög, mint az övé. Az alábbiakban felsoroljuk Lindsay listáját azokról a képekről, amelyek a Héberben és Pál egyéb leveleiben találhatók, amelyeket nem lehet megtalálni egyetlen újszövetségi írónál sem. De Vette és Blake arra következtetett, hogy mivel a zsidókhoz írt levél sokkal inkább hasonlít Pál írásához, mint bármelyik újszövetségi íráshoz, ezért Pál valamelyik tanítványa írta. A páli szerzőség ellenzőit azért idéztük, hogy kimutassuk, hogy a levél hasonlít Pál írásaihoz, és írhatta Pál apostol. Pál nyilvánvalóan megfelele követelményeknek. Egyesek állították, hogy a zsidókhoz írt levél második részének harmadik verse kizárja Pált, mint szerzőt, mert azt mondja a Galatákhoz írt levél első részének 11. és 12. versében, hogy evangéliumát nem emberektől, hanem Istentől kapta. Azonban ez nem ellentétes Pálnak a Galata levélben tett nyilatkozatával. Pál nyilvánvalóan a szerkesztői mi szócskát alkalmazza, amit olyan hatásosan gyakorolnak az új szövetségben. Ha Pál magát ugyanabba a kategóriába sorolja, mint a Jeruzsálemben levő egyéb keresztényeket, akkor nem mondhatta volna el, hogy mi Istentől kaptuk azt a damaszkuszi úton egy összvér hátán déli időben. Pál megtérése különös volt neki. Aztán a Galata levél fejezete nem zárja ki azt a tényt, hogy Pál igazolását nem azoktól kapta, akik hallgatták az urat. A Galata levélben védelmezi apostolságát, ezért bemutatja, hogy honnét származik felhatalmazása. Ami a zsidókhoz írt levél 13. részének 7. versében levő nyilatkozatot illeti, mely szerint az apostolok többé nem éltek abban az időben, amikor a zsidókhoz írt levél megjelent, nagyon nehéz volna igazolni egy ilyen nézetet. Az a tény, hogy a zsidókhoz írt levél a Septuaginta fordítása alapján idézi az Ószövetséget, lehetségessé teszi, hogy Pál csak a Septuagintából idézett a zsidókhoz írt levélben, és mind a Septuagintából, mind a zsidókhoz írt levélből a többi levelében. Az a tény, hogy több idézet van ebben a könyvben, mint bármelyik újszövetségi könyvben, azt mutatja, hogy a szerző nagy hangsúlyt helyez ezekre az idézetekre. Nem emlékezetből idéz, hanem máshol a keze ügyében levő ószövetségből. Pál gyakran idézett a Septuagintából, és könnyedén használhatta azt terjedelmesebb formában is a zsidókhoz írt levélben. Rész azt mondja, hogy Pál krisztológiája Krisztus halála, feltámadása és az egyházban való élő jelenlétek körül forog. Ezzel szemben a zsidókhoz írt levél Krisztus művének főpap természete köré összpontosul. Nyilvánvalóan az efézusi, kolosséi, első korintusi és római levélre gondol, mert Pál többi levele nem foglalkozik bővebben ezekkel a témákkal, mint a zsidókhoz írt levél. Ez a módszer, amikor az eltérő stílus alapján eltérő szerzőkre igyekeznek utalni, egyáltalán nem meggyőző. Bizonyára nincs döntő érv ebben a levélben. Most ahhoz a problémához érkeztünk, hogy a szerző neve hiányzik a zsidókhoz írt levélből. Miért ejtette el a szerző a nevét? Ezt az elméletet fejlesztették ki, hogy ha Pál lett volna a szerző, akkor odaírta volna a nevét, és az a tény, hogy neve nem jelenik meg, úgy látszik, azt sugallja, hogy nem ő a szerzője. Elfogadjuk Plummer válaszát az ebbfajta érvelésre. Ezentúl a Pál bizonyítottan nem szerzője a levélnek, mert hiányzik belőle a neve, ugyanilyen alapon bizonyíthatnánk, hogy egyáltalán nem volt írója, mert egyetlen nevet sem említ. Most vizsgáljuk meg azokat az érveket, hogy Pál miért rejthette el a nevét. Dr. Wiesenthal a zsidókhoz írt levél magyarázatában egy új és érdekes elméletet fejleszt ki az író nevének elrejtésével kapcsolatban. Azt mutatja ki, hogy a kereszténység tanítása arról, hogy az állatáldozatok többé nem szükségesek, hatással volt a pogányságra. Következésképpen a születéskor, házasságkötéskor és más alkalmakon gyakorolt áldozatokat elhanyagolták. A papi osztályt, amely ezekből az áldozatokból és nagy állattenyésztésből élt, égleges pusztulás fenyegette. Ez nagy ellenségeskedést teremtett a kereszténységgel szemben. Dr. Wiesenthal zsidó származású írásmagyarázó arra következtett, hogy ezért az író nem nevezte meg magát a levélben, amely annyira elutasítja az állatáldozatokat. Pál maga is olyan ember volt, akit gyűlölt a zsidó nép. Nekik nem volt kevesebb, mint áruló. Ez a ragyogó, fiatal farizeus, aki jól ismerte a mózesi szertartásokat, mint ahogy állítja is, átok volt testszerinti testvéreinek szemében. Amikor ezt az alapos munkát nekik a legjobb görög nyelven megírja, nem említi nevét, ami akadályozta volna a levél közreadását azok között, akiknek eredetileg szánta. Van még egy alaposabb érvünk is, amit már az alexandriai hagyomány is előhozott. Pál ugyanis kihagyta szokásos Pál Jézus Krisztus apostola köszöntését, mert nem a zsidók, hanem a pogányok apostola volt. E vonalon jelent meg egy mai feltevés a zsidókhoz írt levél harmadik részének első versének vizsgálata alapján. Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Krisztus a nagy apostol ebben a levélben, és az író nem írja oda nevét Krisztus neve mellé. Bizonyára az a tény, hogy az író nem említette nevét, nem törli el Pál nevét a lehetséges szerzők sorából. A levélben van néhány sejtetés, amely Pál szerzőségére vall. Az író a mózesi szertartások részleteinek ismerője volt. 13. rész, 13. vers. Jól ismerte a görög és még inkább az alexandriai gondolkodást. A levél írója börtönben volt azon a helyen, ahol a címzettek laktak. 10. rész, 34. vers. Először Itáliában börtönözték be. 13. rész, 19. és 24. vers. Timóteus volt a társa és küldötte. 13. rész, 23. vers. Amikor Pál Rómában volt a börtönben, Timóteus vitte üzeneteit, és elküldte őt egy útra nyugatról keletre. Az író remélte kiszabadulását. 13. rész, 19. vers. Ugyanezt a gondolatot fejezte ki a Filippi levél első részének 25. versében, és a Filemonhoz írt levél 22. versében. Míg ezek a feltevések nem mindent kizáróak, vajon kire illenének jobban, mint Pálra? Lightfoot megalapozott feltételezése ezzel zárja a belső bizonyítékokról szóló írását. Ennek stílusa esetleg Gamáliel tudósra utal. A zsidókhoz írt levél írásának ideje nincs összeütközésben a páli szerzőséggel. A Jeruzsálem elpusztítása előtt íródott, ami szerintünk megalapozott feltevés, akkor jól beleillik Pál római fogságának idejébe. Pál utolsó jeruzsálemi látogatása segít megmagyaráznunk-e levelet. Az apostolok cselekedetei elmondja, hogy Pál fölment Jeruzsálembe a lélek figyelmeztetése ellenére. Azért tartóztatták le, mert fölment a templomba, hogy négy emberrel együtt megtisztítsa magát, akik fogadalmat tettek. Erre azért kérték, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy szabályosan él és megtartja a törvényt. Vajon tévedett? Erre a kérdésre most nem akarunk válaszolni. A lényeg az, hogy mivel meghalt a törvénynek, a testvérei iránti lelkesedés és szeretet alapján cselekedett. A jeruzsálemi hívők még mindig ragaszkodtak a törvényhez és a templomhoz. Amikor Pál Rómában volt, akkor írta ezt a levelet, és bemutatta ezeknek a zsidóknak az új szövetséghez tartozó jobb ajándékokat, és figyelmeztette őket arra, hogy ne térjenek vissza a judaizmusba. Ez nagyon megvilágítja a zsidókhoz írt levél 13. részének 13. versét. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Isten lelke felhasználhatta ezt a levelet a zsidó keresztjének vigasztalására, közvetlenül a templom elpusztítása előtt. Feltételezésünk szerint ez azt mutatja, hogy az írás ideje és célja nem összeegyeztethetetlen a páli szerzőséggel. A korai egyházatyákat, akik kedvelték a páli szerzőséget, már említettük. De ebben a részben más bizonyítékokat is felsorolunk, amik aláhúzzák nézetünket, hogy Pál írta a zsidókhoz írt levelet. A gondolatok Páléi, de a kifejezések és a szerkezet valaki másnak a műve. Nem ok nélkül adták tovább az ősök ezt a levelet, mint Pálét, de hogy ki írta ezt a levelet, csak Isten tudja. Nyilvánvalóan már Origenész idejében volt olyan hagyomány, hogy Pál írta ezt a levelet. Nagyon világos, hogy ez volt a keleti korai egyházatyák véleménye, hogy a zsidókhoz írt levél Pál levele. Csak későbbi korban történt, és a Palesztinától távoli egyházban, hogy egy másik szerzővel kapcsolatos hagyomány fejlődött ki. Jeromos, a legnagyobb latin egyházatya, Pált tekintette szerzőnek. A harmadik és negyedik században tagadták a páli szerzőséget Rómában. Azt is érdekes megjegyezni, hogy ugyanebben az időben a levelet nem értékelték. Miután visszanyerte helyét, mint kanonikus írás, egyúttal páli szerzőséget is tulajdonítottak neki. Lindsay teszi ezt az értékes megjegyzést a nyugati hagyományról. Jeromos feltételezi, hogy először Rómában fogadták el szentírásként, és elfogadták páli eredetét is. Jelentős tény, hogy a kettő együtt haladt. Másokat is említhetnénk, de semmi különöset nem tennénk az eddigiekhez. Most olyan bizonyítékhoz folyamodunk, amely nagyon kifejező. Péter írt a körülmetélkedésből valóknak, a hívő zsidóknak mindenhol. Péter második levele harmadik részének 15. versében említi azt a tényt, hogy Pál írt nekik. Ezt a levelet elkülönítette Pál más leveleitől. Pálnak a zsidókhoz írt levélen kívül egyetlen levele sem felel meg ennek a nyilatkozatnak. Ha a zsidókhoz írt levél nem levél, akkor elveszett az az írásmű, amelyre utal. Hogy megjegyzéseinket összegezzük, idézek egy nyilatkozatot Weymouth-tól, mely illusztrálja, hogy milyen könnyű védelmezni egy elméletet, és téves információval alátámasztani. Az egyetlen világos tény, hogy a levél szerzője nem Pál apostol volt. A korai egyházatyák nem Pálnak tulajdonították, és csak a 7. században kezdték ezt tenni, ami Jeromos véleményén alapul, és beszüremlett az egyházi gyakorlatba. Magából a könyvből látjuk, hogy a szerzőnek zsidónak és hellenistának kellett lennie, aki jól ismerte Fillót és az Ószövetséget, barátja volt Timóteusnak, és jól ismerték sokan azok, akiknek írta, és nem apostol, de határozottan járatos az apostoli gondolkodásban, és hogy nem csak Jeruzsálem pusztulása előtt írta, hanem nyilvánvalóan sohasem volt Palesztinában. Barnabás és Priscilla nevét is feltételezik, de valójában mindezek a meghatározó vonások csak Apollósnál tűnnek elő. Ugyanezt tartotta Luther, és nem kevés modern tudós, és vagy neki tulajdonítjuk a levelet, vagy feladjuk a kutatást. Ez a nyilatkozat nagyon felszínes, helytelen és általános. Jól lehet, nem állítjuk a páli szerzőséget mindenáron, úgy látjuk, nem kell nézetünket megváltoztatnunk elégséges bizonyíték hiány. Továbbra is hisszük, hogy észszerű a páli hagyomány elfogadása. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy tanulmányozhattam a zsidókhoz írt levelet, és úgy találtam, hogy ezt nekem is írattad. Szeretném elfogadni üzeneteit, és alkalmazni mindennapi életemben. Adj ehhez erőt szent lelked által, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.